aki esetleg később ébredt volna. A reggeli órában még arról beszéltünk több szakértővel, hogy Kína erőfitoktatást művel Tajvan környékén, és a hadgyakorlatait úgymond befejezte. Nos, friss fejlemény, hogy bejelentették, hogy folytatják a hadgyakorlatot. A kínai hadsereg nemrég közölte, hogy a 4 naposra eredetileg tervezett hadgyakorlatot folytatják ma, és elsősorban a tengeri hadviselése és tenger alatt járó elhárító műveletekre fognak majd összpontosítani, koncentrálni. A hétvégén a kínai hadsereg éles lőszert is használt, és rakétákat lőtt a tengerre, de azért Tajvan környékén és az úgynevezett, még a hidegháború alatt meghúzott tengeri határzónán többször átlépték kínai hadihajók, illetve kínai harci repülőgépek. Nem lőttek egymással felek hangsúlyozottan, de a blokkád-szerű felállása a kínai hadseregnek, leginkább a kínai hadiflottának azért Tajvan számára okoz gondokat, és nem tudni, hogy ez mennyire befolyásolja a kereskedelmi szállítmányokat, leginkább persze a hajózással kapcsolatosakat. Folytatjuk Vavreg Zsolttal, az Equilor lakossági üzletág igazgatójával. Mennyire mozgathatja meg ez a esetlegesen hosszan elhúzódó kínai hadgyakorlat szerinted az áru- és devizapiacot? Elindulhat-e például újra akár a kőolaj ára emelkedése, akár a dollár erősödése?
Én egyelőre erre azért nem számítok, mégpedig azért nem, mert az elmúlt időszaknak számomra egy kicsit meglepetésszerűen nem nagyon volt hatása ennek a kínai hadgyakorlatnak a világpiacaira, se a devizapiacokra, se az árupiacokra. Tehát úgy vettem, illetve a másik, hogy politikailag se éreztem azt az óriási feszültséget, amit ilyenkor azért várni lehetett. Tehát ott voltak az amerikai hadihajók is a közelbe, sokáig ugye kérdéses volt, hogy leszáll-e Pelosi, vagy nem száll le, aztán leszállt, nem történt igazából semmi, tehát ez úgy érzem, hogy egy kicsit húzogatja a macska bajuszát a kínai fél, de szerintem nem mert egyelőre tovább menni, most egy kicsit eltolja még a hadgyakorlatot. Én nem nagyon számítok további feszültségre ebből, tehát ez egy kicsit már ilyen megszokott dolog lenne. Persze ilyenkor mindig van fennáll a lehetőség annak, hogy egy rakéta eltéved, tehát főleg éles lőszerrel, akkor ugye azt végig kell gondolni, annak milyen hatásai lennének, de mivel ez azért többé-kevésbé tudott, meg azért ez akár elő is fordulhat, szerintem erre fel vannak készülve, hogy most ez egy célzott támadás, vagy egy véletlen támadás, azt is el tudják szerintem már dönteni. Tehát én azért emiatt óriási változásokra, feszültségre, akár a devizapiacon, akár az árupiacon egyelőre nem számítok.
Ha miatt nem, akkor mi miatt igen? Tehát milyen mozgások vannak jelenleg? Hát leginkább kezdjük az árupiacsal, mert ugye az energiaválság miatt az érdekel most mindenkit. A kőolajára szerédül, de a földgázért nem igazán?
Egyelőre így látszik, hát illetve tehát a kőolajára egyértelműen látszik, hogy visszatért a háború előtti szinte, ez nem egy alacsony szint, ez a Brentnél ilyen 90 dollár plusz-minusz 10 dolláros ársába az, ami a utóbbi egy-két évben megfigyelhető volt, de azért már mégse ez a 120-130 dolláros árszint az, ami meghatározó, illetve a másik az, hogy nem érezni azt, hogy esetleg hiány alakulna ki olajból a világpiacain. A OPEC nem nagyon emelt a kitermelésen, hogyha jól emlékszem, 100 000 hordó emelte a napi kitermelését, mert nem volt rá szükség, tehát ők is attól félnek, hogy a recesszió bekövetkezte miatt, amiről veled is már érintőlegesen beszéltünk, csökkenni fog az olaj iránti kereslet. Tehát ez az olaj úgymond, tehát ott nagy változásokra nem számítunk. A gázpiacot pedig szét kell választani a tengeren túlra, illetve Európára a tengeren túlon. Egyértelműen nincsen semmifajta probléma ezzel. Amerikaiak tudnak termelni maguknak is, akár exportálni azért már egy kicsit nehezebb, mert csak ilyen LNG hajókkal, illetve azoknak a visszafejtés, átfejtés, visszafejtés, tehát egy elég bonyolult szisztémával lehet exportálni, ennek megvan már néhány országban kialakult infrastruktúrája, sok helyen most ezt elkezdték fejleszteni, mert Európában ugye azért továbbra is csúcs Bécs környékén van az olajár az amszterdami gáztőzsdén, tehát Európa teljesen más helyzet. Most folyamatosan figyeljük ott, azt egyrészt figyelik Európában a gáztároló kapacitásoknak a feltöltöttségét, én is reggel ránéztem, most a legutóbbi adat szerint ilyen 70% fölött van a gáztározóknak a töltöttsége, 71,5%, naponta 0,5%-kal nő, szerintem ez többé-kevésbé ilyen megnyugtató dolog. Ha már ezt hozzáveszünk, hogyha az összes európai gáztározó kapacitás fel van töltve, akkor is az éves szükségletnek körülbelül a 25%-a van meg, akkor egy kicsit már elgondolkoztatunk, mert hogyha most leáll a gázszállítás mondjuk a Oroszországból, akkor ez jelent valamennyi problémát. Mindenütt van valamennyi egyéb saját kitermelés, és Magyarországon is körülbelül a éves fogyasztásnak 15-20%-át saját felhasználásból, saját kitermelésből történik. Több európai ország is rendelkezik kitermelési kapacitással, természetesen Norvégiából, illetve elsősorban Afrikából folyamatosan jön a beszállítás, de azért a legnagyobb piac ugye a Németország, ott most már 72%-on áll a kapacitás feltöltöttsége, de ez még mindig csak az éves termésnek a 18%-a. Tehát szerintem itt lehetnek ebből problémák, azért nem is titult el még az árfolyamnak ez a csúcsra járatása, továbbra is csúcs környékén mozog, az északi áramlat még mindig nem termel teljes kapacitás, vagy nem szállít teljes kapacitása, ilyen 20%-os a kihasználtsága, tehát ebből lehetnek problémák, szerintem most magasan ez a legnagyobb probléma, ami izgatja egyrészt mind a politikai, mind a gazdasági szereplőket. Figyeljük a híreket, figyeljük a gáztározókat, figyeljük azt, hogy milyen egyéb gyors megoldás lehet, ami valószínűleg nincsen, nem véletlen az, hogy arra azt próbálják elérni, hogy csökkenjen a felhasználása, és nyilván, hogyha elérünk odáig, akkor valószínűleg az ipari felhasználás lesz az első, amit csökkenteni fognak, az pedig a gazdaságnak nyilvánvalóan nem jó.
A forint árfolyama azért a 400 alatti régióban van most egy jó pár napja. Ez tartós maradhat szerinted?
Hát ez elsősorban attól függ, hogy milyen információkat, milyen hírmorzsákat, milyen magyarázatokat kapunk az EU-val való egyezkedésről. Egyértelműen látszott, hogy amikor pozitív hírek jönnek, főleg inkább EU szintről, mert a kormányzati szintről azért az megfigyelhető volt, hogy ők folyamatosan azt kommunikálják, hogy már majdnem mindenben megegyeztünk, ezekben megegyeztünk, 95%-ban már minden tiszta, stb. Elfogadjuk az Európai Uniónak a kérdését, ez úgy látszik, hogy a kormányzati szinten megvan a szándék, mondjuk utána hirtelen például volt egy ilyen, hogy kijelentették, hogy hosszabb időt hagynak a szereplőknek, hogy megvizsgálják a különböző törvényjavaslatokat a ellenzéknek, és itt ezt bejelentették csütörtökön, és hétfőn pedig kijött a katatörvény, amit senkivel nem egyeztettek, még a szereplőkkel se. Tehát van, amikor egy kicsit a két dolog üti egymást, és ez nyilvánvalóan gyengíti a megállapodásnak az esélyét, legalábbis én azt gondolom. Ha Európai Unió szintről bármilyen megerősítés jönne, hogy igen, jól állunk, a magyar kormány stratégiai partnerünk, és úgy áll hozzá ez a kérdéshez, hogy meg akar egyezni, akkor nyilvánvalóan hosszú távon én azt gondolom, hogy 400 alatt maradhat az euróforint árfolyama, sőt, még talán lejjebb is tud menni. Most a rövid távon szerintem ez a 400 forint alatti, néhány forint alatti szint, ennek most örülni kell, és ez látszik is a piacon, és hogy a piac is egy kicsit megnyugodott, hogy amióta 400 forint alatt van az euróforint árfolyam, illetve hát nyilvánvalóan ennek az inflációra is elég jelentős hatása van, tehát a kormánynak mindenképpen érdeke az, hogy az euróforint árfolyam azért ne nagyon szálljon el, mert az infláció itt a második fél évben azért szerintem elég durva lesz.
Vavreg Zsoltot hallották, az Equilor lakossági üzletág igazgatóját. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Szép napot mindenkinek, szia!